Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint megírva találjuk Mózes 5. könyvében, a 30. fejezet 11. versétől a következőképpen. Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van. Teljesítsd hát azt, ez Isten igéje. Szeretettel köszöntöm most az ige hirdetés kezdetén a kicsit szűk körű gyülekezetet, de ugyanígy a képernyők előtt ülőket, és remélem, hogy átmegy az ige itt is, meg az éter hullámain is. Nem csak a technika akadályozhatja ezt meg, hanem esetleg a bennünk levő gátlások, akadályok is. Hát azért imádkoztam, és imádkozzunk mindig, hogy az istentiszteleten az ige üzenete átmenjen, és megérthessük azt. Kedves testvéreim, lassan véget ér az advent karácsony vízkereszti ünnepkör. Ez a három ugye egybe tartozik, advent várjuk, karácsony megjelent Isten fia a betlehemi jászolban, vízkereszt, hogyan reagáltak erre az emberek, még a pogány világ is fölfigyelt rá. Nagyjából így kerek és egész ez a vízkereszti, advent karácsony vízkereszti időszak. Nos hát, ha most visszatekintünk, már egy kicsit a vége felé, még egy vasárnap lesz a jövő vasárnap, már az utolsó, aztán már ugye indulunk a Böjti úton lassan. Szóval lassan véget ért ez. Kidobtuk az adventi koszorút, azt már régen megtettük, nem tudom, hogy ki hogy van vele, hogy évente ugyanazt veszi elő, feltuningolva, feljavítva, vagy pedig hát megveszük a következőt, vagy megcsináljuk a következőt, vagy aztán, ha itt az ideje, akkor kidobjuk. Ugyanígy kidobtuk már a karácsonyfát, van, aki nagyon sietett ezzel, már régen túl van rajta, van, akinél talán még áll. És hát, ha visszatekintünk az elmúlt időre, mondhatjuk, hogy ami ehető volt az ünnepi asztalon, azt mind megettük. Az ajándéktárgyak egy részét már nem csak, hogy megkaptuk, átvettük, hanem már ki is cseréltük, elvittük az üzletbe, mert nem tetszett nekünk talán valami, vagy éppen eltettük a polcra, hogy aztán soha többet elő ne vegyük, de talán az is lehet, hogy használjuk. De ezek után talán kicsit komolyabbra fordítva a szót, azért tegyük fel a kérdést, hogy tényleg mi marad karácsony után? Mi marad a vízkereszti idő lezártával bennünk? Mit viszünk tovább? Mennyivel lettünk gazdagabbak? Mennyivel lett értékesebb, áldottabb az életünk? Isten ajándékai velünk maradnak, és gazdagítanak minket az ünnep után is. Ezt állítom, és ezt állítja a Szentírás. Erről szól tulajdonképpen advent, karácsony és vízkereszt üzenete, hogy a lényeg, az ünnep lényege, az nem múlik el az ünneppel, az nem változik meg, az nem devalválódik, azt nem kell és nem lehet kidobni, az velünk jön. Igen, de hogyan? Mai igénk visszavisz bennünket az Ószövetségnek a talajára, jó messzire, 3500 évvel ezelőttre megyünk vissza, amikor Mózesen keresztül Isten elmondja az ő népének, hogy hogyan is kell tulajdonképpen a szövetség, a vele való szövetségben élni. Az, amit ő ad, azt hogy kell használni. Hát így kezdődik ez a mondat. Az a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Itt először is mindjárt tisztázni kell, hogy ez a parancsolat szó Ez egy nagyon sok jelentésű, nagyon színes jelentésű, már az eredeti héberben is, de hogy átvették a különböző nyelvek, mindegyikben egy sajátos színezetet kap. Többek között a latinban kifejezetten beszédet jelent, tehát szóbeli üzenetet jelent, valami olyasmit, ami személyes, aminek hangja van, ami mögött ott van valaki. Nem olyan, mint egy leírt törvény, kőbevésett törvény, csak ugye, itt nem erről a törvényről van szó. Ez a parancsolat igazán így is fordítható, hogy ajánlás. Tulajdonképpen egy használati utasítás ahhoz, amit az Isten ad. Hadd mondjak erre egy példát, ez valószínűleg nem fog megtörténni soha, de tegyük föl, hogy én vagy bármelyikünk egy amerikai nagybácsitól kap egy csodás autót, természetesen már elektromos, vagy legalábbis hibridet, és hozzá egy szervízkönyvet. A teljesen új kocsihoz mindjárt egy szervízkönyv is jár, ugye, amelyik azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy én azt megkaptam és elkezdem használni, hozzáértő emberek fogják kísérni az én utamat, illetve az autónak az útját, és ha betartom a szervizkönyvben jelzett időpontokat, akkor mindig megfelelő időben kicseréljük az olajat, megfelelő időben ellenőrizik az akkumulátort, ugye, és így tovább, és így tovább. Tehát mindig jól fog futni az autóm, ha betartom az előírásokat. De az előírások ezek kemények, ezek határozottak, ezek nagyon időhöz kötöttek, de ugyanakkor mégis az én számomra, mint az autó tulajdonosa számára, ezek csak ajánlások. Nem kötelező, ha nem akarom, nem használom. Persze akkor vállalom kell a következményeit. Most, kedves testvéreim, Isten mindenkinek ajándékba adta az életet. És ha ezt mondom, akkor elmondtam mindent. Isten mindent adott. Mindent, ami én vagyok, ami az enyém. Mindent tőle kaptam. És adja hozzá a szervizkönyvet is. Isten folyamatosan szervizeli az életünket, ha ezt elfogadjuk. Az Isten tisztelet valójában egy ilyen lelki szerviz alkalom. Az angolban kifejezetten így is nevezik az Isten tiszteletet, hogy service, tehát szolgáltatás, szolgálat. Valami olyan, amikor az Isten szolgál, és nem én szolgálom őt, hanem ő ad nekem valamit. Isten tehát az ilyen szervizelés által elvégzi bennünk és rajtunk a szükséges javításokat, beállításokat, módosításokat. Ha így jövünk egy Isten tiszteletre ezzel az igénnyel, akkor valóban azt fogjuk kapni, amit az Isten ad, és akkor valóban azt fogjuk kapni, amire szükségünk van. Nem tudom, hogy ki milyen vágyjal, milyen igényel jön az Isten tiszteletre, szeretne egy szép beszédet hallani, vagy szeretne szép énekeket hallani, nyilván ez is fontos, de én azt hiszem, hogy egyértelműen itt az Isten szervizelését kell látnunk és elfogadnunk. Erre kell fölkészülnünk. Nos, tehát Istennek a parancsolatai határozottak, kemények és egyértelműek. Miért? Mert nála van a szaktudás. Ahogy egy autószerviznél a szakszerviz tudja, hogy mit, hogyan kell javítani vagy cselekedni. Istennél van a bölcsesség hatalma, de ugyanakkor nála ennél sokkal több is van. Az autószervizben nem feltétlenül szeretnek bennünket, mint kuncsaftokat, legfeljebb a pénzünket szeretik, és ez néha bizony nem esik nekünk jól, hogy túl sokat is kérnek. Isten nem így van ezzel, hanem Isten igazán szeret bennünket. Ezt a hatalmát, azt, hogy ő mindent tud, ami az életünkre nézve fontos, ezt ő azzal az ajándékozó szeretettel gyakorolja, hogy az nekünk igazán jó legyen. És az, hogy ezt mi elfogadjuk, és ennek megfelelően teljesítsük ennek a parancsolatnak ránk vonatkozó pontjait, ez a mi érdekünk. Eddig ugye nagyon szép és jó az elmélet, de a gyakorlat az nem erről beszél. A gyakorlat másról árulkodik. Mi mégis szeretnénk kibújni az Isten gondviselése alól. Különféle kifogásaink vannak. Ebben az igében is úgy visszatükröződik nem halljuk a lázongó tömeget, bár ugye a Mózes 5 könyvében gyakran olvassuk azt, hogy Izrael népe zúgolódott, hol ezért, hol azért. Itt csak a háttérből halljuk szinte azokat a hangokat, hogy jó, hát ezek a parancsolatok, Mózes, de hát azért ez túl távol nekünk, túl elfogadhatatlan, befogadhatatlan, érthetetlen, és így tovább. Nos, kifogásaink nekünk is lehetnek. Miért nem akarjuk elfogadni és teljesíteni? Mindazt, ami pedig annyira kézenfekvő, annyira jó lenne nekünk, hogy rendezett legyen az életünk lelkiekben és minden tekintetben. Miért van az, hogy a hit dolgai a mai ember számára megfoghatatlanok? És most kifejezetten a mai textusból veszem ki ezeket a fogalmakat. Megfoghatatlanok. Mert az ember, a mai ember, és talán a mindenkori ember elsősorban a látható, tapintató, anyagi dolgokra koncentrál, arra törekszik. Isten viszont nem csak az anyagiakkal, azzal is, de nem csak azzal akar bennünket megajándékozni. Hogy ez mennyire szinte ösztönösen bennünk van, hittanórákon, most már főleg a kis elsősöknél ez előfordul, hogy még jóformán be sem lépek, vagy pedig még nem is köszöntünk egymásnak, vagy a köszönés után azonnal a következő kérdés ez, hogy hoztál-e cukrot. Mert akkor fogja ő a hittan tananyagot esetleg, azt az elméleti tananyagot befogadni, hogyha kap cukrot. A cukor az megfogható, de az, amit a hitoktató mond, azt esetleg nem az. Hát persze itt az én gyarlóságom is benne lehet ebben. Hát a gyerekkorban sajnos ez nem marad ott, felnőtt korban nem nőjük ezt ki, hanem ha lehet felnőtt korban még anyagiasabbak, materialistábbak leszünk, mert ugyan a gyermekeinket talán még elküldjük a hittanra, a konfira, vagy esetleg egyházi iskolába iratjuk be, de mi magunk már nem megyünk oda. Nagyon sokszor tapasztaljuk ezt, hogy hittanos gyermekeinknek a szüleit nem ismerjük. Konfirmáló gyermekeinknek a szüleivel nem biztos, hogy van kapcsolat. És egyházi iskolába jelentkezik az a diák, de hát a szülőnek semmiféle lelki háttere nincsen. Föl is tesszük a kérdést, hogy de hát akkor kedves apuka, anyuka, miért is tulajdonképpen? És miért nem tetszettek eddig jönni? Hát sok idő, sok dolgunk volt, munka, ez az, családi problémák, stb. Gyakorlatilag a válasz az, hogy mi az anyagiakra hajtottunk. Nekünk ez nem igazán fontos, de hát valami másért fontos nekünk, vagy annak a gyereknek ez az egyházi iskola, vagy hát valami, amit az egyház adni tud. A testvérek, Mózes korában is ezzel akartak kibújni egyesek a szövetségből, állandóan emlegették az egyiptomi életet, milyen jó volt ott, persze rabszolgák voltak, de ott lehetett enni, volt ingyen virsli és ingyen sör, mondhatnánk, és hogyha valaki itt mostan áthallást érez az elmúlt szocialista érával, akkor ez nem véletlen. Vannak, akik nosztalgiával emlegetik, hogy hát akkor azért minden jobb volt, most ugye küzdeni kell. Hát persze, mert az élet az valahogy erről szól. Akkor viszont megkaptuk ingyen, meg sok volt a segély. No, kedves testvéreim, valahogy így működtek, hogy így viszonyultak Isten ajándékaihoz, parancsolataihoz az egykori zsidók ott a honfoglalás táján. A másik, ami kifogásként merül fel, hogy a Isten dolgai és a hit dolgai olyan távol vannak. Mózes könyve úgy fogalmaz, hogy nem kell a tengeren túlra menni érte. És hát amikor ezt Mózes által az Isten elmondja, akkor valóban, ha eljutottak esetleg Spanyolországig, akkor utána jött a végtelen óceán, ott már aztán valahol olyan nincs sehol semmi, és hát valahol oda menni. Hát honnan lehet ugye megtudni, hogy mi is az igazán fontos a számunkra. Tulajdonképpen a mai ember is valahogy úgy gondolkodik, hogy tulajdonképpen a hit dolgai, a vallási dolgok azok olyan nagyon távoliak, olyan múltbeliek. Mindig a régi, ősi, ókori, meg még régebbi vallásokat próbáljuk meg alapul venni, és nem veszük észre, hogy szó sincs erről. Éppen a vallás, a hitbeli élet az, ami a leginkább alkalmazkodik a mindennapi problémáinkhoz. Régen kellett a hit, mondják sokan, de ma már a tudományban hiszünk, ma már a tényekben hiszünk, mondják egyesek, nem pedig valami, hát ilyen megfoghatatlan távoli dologban. Mózes korában is ez volt az egyik kifogás, hogy az már távoli múlt, ami volt. Tulajdonképpen Isten a jelenben úgy tűnik, hogy már nem az, akire nekünk szükségünk van. A harmadik, amit mond az ige, hogy teljesíthetjük ezt, teljesítsétek. Ez következik a megragadásból, a közelségből, ahogy közel jön az Isten, teljesíthetitek. Mégis az emberek, a mi korunkban is, a földi boldogulással vannak elfoglalva. Nincsen se kedvük, se kapacitásuk a mennyei kincsek megszerzésére. Mózes népét is. Ez fordította el Istentől. Igazából valahol nagyon nem akarjuk megérteni, befogadni, elfogadni az Istentől kapott csodálatos ajándékokat. Nos, a mi kifogásainkra Isten válaszol az Ószövetségben, úgy, ahogy a mai igénk hozza ezt elénk. Ezt mondja egyértelműen, nincs az távol, nem megfoghatatlan, nem kell felszállni a mennybe érte, vagy a tengeren túlra menni, közel van hozzád. Közel vagyok hozzád, mondja így az Isten, szinte személyesen is, nem egyszerűen csak a parancsolat van közel hozzád, hanem én vagyok közel hozzád. Szádban, szívedben és a kezed ügyében. Ezt a hármat vigyük ma magunkkal. Szádban, szívedben és a kezed ügyében ott vagyok. És mit is akar az jelenteni? A száj, a beszéd, ami kiemel bennünket az élővilágban. Isten szól hozzánk, és ezt halljuk, megszólíthatjuk őt. Ez a bizonyos második jelzőrendszer, hogy az ember a gondolatait értelmes mondatokban ki tudja fejezni, és még sokféle más formában, nem csak szóban, hanem akár zenében, művészetben is, ki tudja fejezni. Ez mind-mind Isten bizonyíték. Nincs más olyan lény, amelyik ilyen formában tudna kommunikálni az Istennel, amelynek az Isten ilyen lehetőséget adott. Tehát közel van hozzánk a beszédünk, a hallott, a hirdetett és a hallott ige által. Aztán közel van a szívünkben. A szív számunkra sokféleképpen jeleníti meg az emberségünket. Az embernek van lelki ismerete, belső lelki világa, mely iránytűként mutat az Istenre. Hozzáigazodva helyünkön vagyunk. Ha eltérünk tőle, jelez a lelkiismeret. Isten létét bizonyítja, ha tagadni akarjuk, éppen a lelkiismeret. Kedves testvéreim, száj és a szív közelsége azt hiszem, hogy eléggé meggyőző, de sokszor azt szokták mondani, hogy az embernek a szívétől talán a legtávolabb a kezei vannak, mert egyszerűen még lehet, hogy valamit megértek és valamit befogadok, de az, hogy cselekvő formában ezt meg is valósítsam, az bizony nem mindig megy, és ez sajnos a keresztényekre is jellemző. Pedig a kéz az emberi kreativitást jelenti, az emberi kéz az értelem vezetésével hihetetlen dolgokra képes. Nagy felfedezések, találmányok valójában mind arról szólnak, hogy felfedezzük azt, amit és felhasználjuk azt, amit a Teremtő alkotott. Az ő által adott lehetőségekkel élünk. Aki a kezünk ügyében helyezte ezeket, ott van a kezünk ügyében. Az emberi kéz az arra való, hogy ezt a csodálatos isteni ajándékot kibontsa minden tekintetben. Hihetetlen, mire képes az emberi kéz, az emberi alkotás, itt már nyilván tágabb értelemben is. Ezekről szól az előbbi kettőről és együtt a háromról Pál apostol, amikor ezt mondja a római levélben. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló lett előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Ami ugyanis nem látható belőle, örök hatalma, istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ebből kiderül az, hogy mindaz, amit az Isten szólt, tett, létrehozott ebben a világban, az ember számára megragadható és megérthető, befogadható. Ez Isten válasza még az Ószövetség területén, ugye Mózesnek, de aztán utána az Új Szövetségben Isten még ennél is egyértelmű választ adott, és így érkezünk meg karácsonyhoz, vízkereszthez. Mert hát végül is ez egy vízkereszti prédikáció, hát miközben Mózesnek a vízkereszthez. Most csak annyi, hogy Isten válasza az Új Szövetségben tulajdonképpen az emberi kérdésekre, kifogásokra, az emberi húzózkodásra karácsony, és aztán később húsvét. Ez az alkalom, ez az a történés, mert ez nem egyszerűen valamiféle elméleti dolog, ez az a történés, a történelembe beírt valóság, ahol Isten nagyon közel jött hozzánk. Halló és látó távolon belülre jött. És szó szerint megtörtént az, hogy karácsonykor Jézus lehozta a menny magasságában az igét. Kérdezi Mózes népe, kicsoda hozza le nekünk a mennyből? Hát lehozta Jézus. És akkor már tovább is folytatom, mert utat kell most már nyitnunk a húsvét felé. Jézus viszont húsvétkor felhozta a halál mélységéből, a tengeren túlról, onnan, ahonnan nincs visszatérés, a halálból felhozta az élő igét, a jó hírt, az evangéliumot. Ezt jelenti, amikor azt mondja Isten, hát közel van hozzád. Lehozta az égből, felhozta a halálból. Itt van. Ez a keresztény hitünknek a lényege, alapja. Ez az, ami alapján Isten szervizel bennünket. Ez az, amiben újra és újra meg akar erősíteni bennünket, hogy jól fusson az életünk. Most tulajdonképpen ugye minden igehirdetésnek a lényege az, hogy hogy tud bennünket aktiválni, aktivizálni, cselekedtetni. Hát azt mondja Mózes által az ige, ott van a szívedben, szádban, teljesítsd. Jézus így fejezi be a hegyi beszédet, hogy aki hallgatja, de nem cselekszi, az bolond, mint a bolond házépítő. Aki hallgatja, de cselekszi, az a bölcs ember. Csak akkor van értelme a keresztény hitűnek, hogy abból cselekedet fakad. Hogyha az tényleg az életünkben megvalósul. Hát tehát akkor mi a feladat? Isten közel jött hozzánk. Mi feladatunk is az, hogy közeledjünk Krisztushoz. Jézus Krisztus által az ige testé lett, viszont a vízkereszt arról szól, hogy az ige bennünk aktiválódhat szájban, szívben, kézben. Vízkereszt karácsonynak a vízhangja. Vízkeresztkor beszélünk arról a Máriáról, aki a gyermekét viszi a templomba ugye bemutatni a nyolcadnapon, illetve aki a 12 éves Jézust viszi oda, közel van, vele együtt él egy fedél alatt, befogadta őt, sokféle értelemben Mária tényleg nagyon átélhette ezt a közelséget, de ott vannak a pásztorok is, akiknek az volt a parancs, hogy közeledjetek hozzá, menjetek, nézzétek meg, és a bölcsek, a pogány bölcsek, akik messziről jöttek el, és aztán messzire vitték az evangéliumot, és a pásztorokról is halljuk, hogy nem maradtak némák, hanem le van írva ez a mondat, és nem véletlenül van leírva Lukács evangéliumában, hogy a pásztorok hazafelé menet mindenkinek elmondták, hogy mit hallottak, mit láttak. Valami ilyesminek kell megtörténni. Mozduljunk, induljunk. Húsvét vízhangja is következzen majd be az elkövetkező időkben. Ott ugye a megbénult apostolok lettek bátrak, cselekvők, szívvel, szájjal, cselekvő kézzel szolgálták az evangéliumot. Megvallották szájukkal a hitet, szívben élő reménységgel és cselekvő kézzel. Közel van hozzád a szívedben, szádban és a kezedben is. Jézusban eljött hozzánk az üdvösség. Énekeltük az első három verset, és láttuk az első három versben a tehetetlenségünket. Azért is kértem Lidiát, hogy így bontsuk föl ezt az éneket. Az első háromban arról van szó, hogy mennyire tehetetlenek és képtelenek vagyunk a jóra. De jöhet a következő, és majd énekeljük a negyedik, ötödik verset. Vessétek le mindannyian a gyötrelmes kétséget. Hitből jön a cselekedet, hogy életünk betöltse. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy közel jöttél, közel vagy. Kérünk azokat az akadályokat, amelyeket mi magunk belül építettünk, azokat a zárt füleket, szíveket, zárt ajtókat, amelyeket mi zártunk be, nyisd meg, és add, hogy mi is közeledhessünk hozzád. És tedd életünket áldottá cselekvővé, hogy közeledni tudjunk az evangélium üzenetével mindazokhoz, akik még bezárkózva élnek. Hallgass meg bennünket. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.